Valójában igazából ez a újítás, az nem feltétlenül volt nagy újítás, hiszen az a kormánykoalíció, ami most is létezett, annak a bővítése történt csak meg, tehát újabb pártok nem kapcsolódtak be a kormányba, hanem az a szövetség, amely ugye nem nyerte meg az abszolút többséget. Itt a Modem, meg egy Horizon nevezetű két párt, amikivel szövetségben van Macron pártja, azok kaptak több pozíciót, de valójában más pártok nem szálltak be ebbe az új kormányba, így igazából nem beszélhetünk túlságosan nagy újításról vagy bővítésről.
Hogyha a távozó és az érkező kormánytagokat nézzük, akkor az érkezők személye mit vetít előre?
Hát azt láthatjuk, hogy valójában ugyanaz a, ugye Elizabeth Born vezette kormányzatról van szó, ő tehát ugyanaz a miniszterelnök. Itt az alapvetően fontos miniszterek továbbra is megmaradtak. Itt leginkább talán a belügyminiszternek a nevét emelhetünk ki, Israel Dalmanennek a nevét, aki körül elég sok botrány zajlott itt az elmúlt időszakban, különösen az angol-francia meccs kapcsán, amit nagyon rosszul kezeltek, és ugye a miniszter is nagyon rosszul kezelte. Ennek ellenére megmaradt, tehát jól láthatjuk, hogy azok a miniszterek, akik most már több mint 5 éve hatalmon vannak, azok megerősödést hoztak, így tehát nagy változás nem várható egyébként a politikai körökben. Baloldalról sikerült behozni egy-két egykori baloldali politikust, itt kiemelném például Olivier Kleinnek a nevét, aki korábban kommunista párti politikus is volt, aki most bekerült a kormányzatba, de valójában ez mind a macroni politikának fog kedvezni. Az viszont egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet majd ezt megvalósítani, hiszen ezzel a nemzetgyűlésben nincsen többség továbbra sem.
Így van, van-e esély a kormányzó képesség megtartására, és mik azok a törvénytervezetek, amelyekhez ragaszkodik az elnök, és ezeket kikkel viheti sikerre ebben a helyzetben?
Hát várhatóan továbbra is ugyanaz a forgatókönyv marad, hogy a különböző tömegekhez különböző partnereket kell majd szereznie, tehát itt egy-egy törvényhez külön-külön kell majd támogatókat találni. Most a legfontosabb két törvény, ami következik, első ugye mindenképpen a vásárlóerő megerősítésére szóló törvénytervezet, amelyet jövő héttől, már július 18-ától fognak elkezdeni tárgyalni. Hát a másik kérdés, ugye a koronavírus járvány újra erősödőben van Franciaországban, ennek kapcsán különböző egészségügyi kérdésekre vonatkozó törvényeket, illetve rendelkezéseket kellene majd megszavazni a parlamentnek. Vélhetően azonban azért lesznek olyan, például ezek a két területen támogatók, amivel ezek a törvénytervezetek tovább tudnak menni. Most a nagy kérdés az, hogy ugye nem kell bizalmat szavazni a kormánynak, ugye ez nem egy kötelező gyakorlat, de mégis általában bevett gyakorlat volt, hogy a miniszterelnök elmondja a politikai beszédét, akkor megszavazzák, a parlamentben ezzel jóvá hagyják az irányt, mivel nincs többsége a kormányzati oldalnak, ezért most ezt elmarad. Ugye ez nem újdonság, mert volt már erre példa a francia történelemben, de ez viszont azért előre vetíti azt is, hogy azért itt nagy csatákra kell készülni a nemzetgyűlésben, és nem lesz könnyű dolga a macroni kormánynak, Macron által kinevezett kormánynak.
Mennyire gyengíti Párizs nemzetközi súlyát a mostani helyzet?
Azt gondolom, hogy ez a nemzetközi vonalra talán kisebb hatással, persze nyilván, hogyha nagyon instabilá válik a francia belpolitika, tehát ha esetleg ez nem csupán a parlamentre fog kiterjedni, hanem akár tüntetésekkel, egyebekkel próbálják sarokba szorítani a kormányzatot. Franciaországban biztos, hogy ennek a nemzetközi hatásai sokkal nagyobb lesz, de azt gondolom, hogy ha ez nem történik meg, hanem csak a nemzetgyűlésben történik nagy csetepaték, történnek csak csetepaték, akkor ennek a hatása azért minimális lesz a nemzetközi szinten, hiszen Emmanuel Macron az elnök az, aki a külpolitikát viszi, őt viszont megválasztott elnökként nyugodtan tehet akár a nemzetgyűlésnek a jóváhagyása nélkül bármilyen külpolitika lépést is.